Kultúrtrend délután. Kulturális hírmagazin. Itt a Trend FM-en.
Jó napot kívánok! Ez a Kultúrtrend, a Trend FM kulturális programajánlója. Baló Péter vagyok. A hírek után következik majd a könyvajánló Olá Andreával, és most a programajánló.
Kiállítás.
Budapest közlekedési vízióit összegző új időszaki kiállítás látható a Közlekedési Múzeum leendő otthonában, az északi járműjavító dízelcsarnokában. A meg nem épült Budapest című tárlat metróvonalak, autópályák, siklók és sugárutak tervrajzain, korabeli térképeken és látványterveken idézi meg, hogy milyen lenne a főváros az elmúlt 150 év közlekedési tervei alapján. A szeptember 30-áig látható kiállításon megjelennek a millennium korától fogva Budapest metróépítési tervei, valamint vasúti alagutak tervei is. Látható az is, hogy a különböző korszakokban milyen koncepciók voltak a főváros kötött pályás hálózatának fejlesztésére. Az egykori északi járműjavító helyén a tervek szerint néhány éven belül nyílhat meg a Közlekedési Múzeum új épülete, amelynek kiviteli tervei teljes körűen 2023 tavaszára készülhetnek el. A múzeum új helyszínén nyílt meg május 29-én a Volt egyszer az északi, a történet folytatódik című kiállítás, amely az északi járműjavítóban karbantartott vasúti járművekkel, azok modelljeivel, fotókkal és plakátokkal meséli el a magyar vasúttörténet ikonikus helyszínének történetét. Az elmúlt időszak gyűjteményfejlesztését bemutató fókuszban a gyűjtemény szekcióban pedig többek között az Icarus gyár export sikereit megalapozó Icarus 311-es autóbusz, valamint a múzeum gyűjteményezési programjának új darabjai láthatók. William Kentridge, dél-afrikai képzőművész, Lágyabban játszd a táncot című videó installációjával nyílt meg a Városliget új kulturális intézménye, a Neo Kortárs Művészeti Tér a Millennium házában. Fekete Dávid kurátor kiemelte, hogy a dél-afrikai művész videó installációja a szépművészeti legjelentősebb kortárs akvizíciói közé tartozik, amelynek nyilvános bemutatására évek óta vártak a múzeum szakemberei. A mű Kentridge összegző igényű monumentális alkotása. A videó installáció ember sziluettek véget nem érő vonulását ábrázolja andalító zenére egy sivártájban. Ez az alkotás az egész Kentridge-i életmű egyik kulcsműve. A panorámaszerű körmozi felfogható társadalmi körképként, sajátos helyzetképként, ugyanakkor az installáció egésze a folytonos mozgásnak és az elbizonytalanodó identitásoknak sajátos metaforájává is válik, emelték ki a szervezők. A Millennium háza a műcsarnok otthonának épült 1885-ben, de kicsinek bizonyult erre a célra. Az utóbbi évtizedekben az épület rendkívül rossz állapotba került, amíg a Liget Budapest projekt keretében végrehajtott, átfogó rekonstrukciónak köszönhetően vicca nem nyerte eredeti szépségét. A mintegy 350 négyzetméteren kialakított Neo a világ legnevesebb kortárs képzőművészeinek munkáit fogja elhozni Budapestre. A Lágyabban játszd a táncot című installáció október 2-áig látható a Szépművészeti Múzeum új kiállítóterében, a Millennium házában.
Esemény.
9 helyszínen várja az érdeklődőket július 2-a és 10-e között a Muzsikál az Erdő Mátrai Művészeti Napok ingyenes rendezvénysorozat. A programoknak első nap Pásztó Mátra keresztes, majd Salgótarján Eresztvény, Szentkút, Szurdokpüspöki, Tar, Gyöngyöstarján Fajzatpuszta, Gyöngyössástó, Fülek és Gyöngyöspata nagy parlagat otthont. Az érdeklődők szakvezetéses sétákkal, kerékpáros és lovastúrákkal is eljuthatnak az erdei helyszínekre, a klasszikus zenei és a népzenei erdei koncertekre. Koncertet ad mások mellett az Egri Szimfonikus Zenekar, a Mistral Együttes, az In Medias Brass Részfúvós Együttes, a Duna Művész Együttes, a Szent Efrém Férfikar, Csík János, Horgas Eszter, Szalóki Ági, Fassang László, Szokolai Dongó Balázs, a Hard Jazz Band, Boros Misi, valamint Pál István szalonna és bandája. A programok közt zenei és kézműves gyermekfoglalkozások, ismeretterjesztő előadás, gyógynövényes gomba bemutató, erdei relaxáció, interaktív hangszer bemutató, helyi termelők bemutatkozása, a Muzsikál az Erdő pályázatok eredményhirdetése, valamint a fenntartható gazdálkodás példáinak bemutatása is szerepel. A rendezvénysorozat fő célja a résztvevőket az erdő, a zene és a művészet erejével a környezettudatos, fenntartható életvitel irányába mozdítani.
Színház.
Videótárral bővült a Baltazár Színház honlapja, amelyen keresztül mostantól elérhető a társulat összes, már nem játszott előadásának felvétele, valamint 4 a Baltazárról szóló film is. A videótár elkészítésének ötlete fontos összegzés a csaknem negyed százada működő társulat életében, olvasható a Baltazár Színház közleményében. Fontos érv volt a videótár megalkotása mellett az is, hogy kutatási és oktatási anyagként is könnyen elérhetővé váljon. Elek Dóra társulatvezető elmondta, a Baltazár Színházat szinte minden évben megkeresik bölcsész vagy pedagógus hallgatók, akik szakdolgozatukat a társulatról szeretnék írni, és rengeteg az olyan budapesti és vidéki pedagógus is, aki fontosnak tartja, hogy osztályukkal megismertesse az előadásokat a társulatot. A videótárral az ő munkájukat is szeretnék segíteni. A társulat rengeteg színházi műfajjal és határterülettel kísérletezett 1998 óta, így a felvételek között található utcaszínházi, cirkuszszínházi, mozgásszínházi előadás, színházi társasjáték, szcenírozott koncert és divatszínházi előadás is. A vendégművészek között van Kulka János, Csákányi Eszter, Müller Péter Sziámi, Kecskés Karina és Varga Klári is. A videótár filmes archívumában Zelki Jánosnak a Baltazár Színházról szóló 2 filmje is látható, de megtalálható a felvételek között egy rövid film is, amely a társulat Afrikában tett látogatását mutatja be, valamint a Tollasbál című előadás filmváltozata, amelyet Kepes András Oázis című műsorához készítettek az alkotók. A videótár a Baltazár Színház honlapján érhető el.
Film.
Az 1997-ben bemutatott Herkules című rajzfilmből rendez játékfilmet Guy Ritchie, aki pár éve az Aladdin filmváltozatát is elkészítette. Mint a The Hollywood Reporter felidézte, Ritchie Aladdinja, amelyet 2019-ben mutattak be, több mint 1 milliárd dolláros globális jegybevétellel zárta forgalmazását. A Herkules játékfilm első forgatókönyv vázlatát alap szerint Dave Callahan készítette, aki a Marvel számára a Shang-Chi és a 10 gyűrű legendája forgatókönyvét írta. A Disney most további forgatókönyvírókat keres a produkcióhoz. Az eredeti 1997-es rajzfilm, amelyet Ron Clements és John Musker rendezett, a görög mitológiai hős történetét dolgozta fel. Herkulesnek meg kell mentenie az Olimposzt az alvilág istenétől Hádésztől. A Disney egy sor korábbi animációs filmje élőszereplős remake-jét készítette már el. Legutóbb Rachel Zegler főszereplésével Mark Webb forgatta le újra a Hófehérkét, amelyben Gal Gadot játssza a gonosz királynőt. A kis hableány élőszereplős változata pedig, amelyben Javier Bardem és Melissa McCarthy is látható majd, szintén jövőre kerül a mozikba.
Most következik a könyvajánló Olá Andreával.
Könyvben utazom. Neked 8. Rövid könyvajánló podcastok Olá Andreával.
Ez sem most szó egy olyan könyvről, amit igen nagy érdeklődés övezett az elmúlt év végén, amikor megjelent. Az Európából Oroszország és a Közel-Kelet érintésével Kínáig húzódó új selyemutak beszédesen bizonyítják, hogy egy sokszorosan és bonyolultan összekapcsolódó világban élünk, miközben nyugaton bekövetkezett a Brexit, az Európai Unió súlyos problémákkal küzd, az Egyesült Államok pedig Trump alatt az izoláció politikáját választotta, keleten a selyemutak mentén egyre szorosabbá váló kapcsolatoknak és együttműködéseknek vagyunk szemtanúi. Peter Frankopan brilliáns éleslátással vizsgálja e kapcsolatok bonyolult rendszerét és próbálja felmérni a politikai erőközpontok folyamatos elmozdulásának következményeit. Olvassuk az Új selyemutak című könyv fűszövegében. Aki nem találkozott még a szerző nevével, jó, ha tudja, hogy ő az Oxfordi Egyetem professzora, rendszeresen tart előadásokat a világ legnevesebb egyetemein, és 2 évvel ezelőtt az angol Prospect magazin a világ 50 legkiemelkedőbb gondolkodója közé választotta. Szerintem lehet azt mondani, hogy 2 könyve, a korábbi Selyemutak, egy új világtörténet, és ez az Új Selyemutak, világunk jelene és jövője című is alapmű. Ablonci Bálint újságírót kérdezem az új könyvről.
Örülök, hogy együtt emlegette az előző kötetével, mert Peter Frankopannak lényegében, ha szabad ilyet mondani, együtt kellene olvasni a két könyvét. Mert az első könyv a Selyemutak történeti vetületéről szóló munkája, az egy nagyon izgalmas történeti utazásra invitál, amelyben megmutatja, hogy nagyon sokáig a világtörténelemben teljesen másút volt a világtörténelem és a világgazdaság központja, mint ahogy azt mi megszoktuk. Tehát mi nyilván egy atlanti világban, többé-kevésbé nyugati világban szocializálódtunk, vagy legalábbis abban, hogy a világ egyik legfontosabb központja ez a nyugati világ. És Frankopán azt mondja, és nagyon meggyőző érvekkel mutatja be, hogy évezredeken keresztül ez egyáltalán nem így volt. A Selyemutak világa, tágabb értelembe vett Közép-Ázsia, vagy még tágabban a Mediterránum, Földközi-tenger térségének keleti medencétől egészen a Csendes-óceánig tartó hatalmas földrészlet volt a világ központja. Ez az a vidék, ahol Európa, India és Kína mindig is találkozott, és nem csak fűszerek, fémek, hódító hadseregek, hanem eszmék meg betegségek is folyamatosan ide-oda áramlottak. És lényegében az a tézise ebben az előző könyvében Frankopánnak, de ez bizonyítja meggyőző történeti tudással, hogy Amerika fölemelkedés, az atlanti kereskedelmi útvonal kialakítása, a gyarmatosítás kora, az nem a világrendszer szerint működése, hanem igazából mostanában térünk oda, a kelet és nyilván elsősorban Kína, illetve az indo-csendes-óceáni térség újbóli megerősödésével visszatérünk oda, ami a világnak mindig is a természetes rendje volt, tehát hogy egy nagyon erős erőközpontja van ennek a keleti világnak és a Selyemutak világának. És innen lehet megérteni ezt az új kötetét, az új Selyemutakat, ami arról szól, hogy hogyan is néz ki ez a történeti hosszú táv, hogyan próbálja elsősorban a kínai állam ezt a szemléletet visszahozni, hogyan próbálja utak, csővezetékek, kikötők, repülőterek, egyéb infrastruktúrális beruházások segítségével összekötni újra Európát és Ázsiát, nyilván saját jól felfogott érdekében, hozzá minél nagyobb mennyiségben érkezzen a nyersanyag. Tudjuk jól, hogy Kína ebben nagyon szegény, ellenben szinte korlátlan igénye van a nyersanyagra, illetve tőle a termékek, a késztermékek minél akadálytalanabbul áramolhassanak szárazföldi úton Európa legfontosabb piacok felé, és ugye ez azért is fontos, így ez szintén Frankopán, mert hogy a tenger felől nem érzi magát biztonságban Kína.
Az Európai Unió elsúlytalanodásáról ír Kínával szemben, leírja, hogy milyen nemzeti értékek kerültek kínai kézre, borászatok, mozihálózatok, vagy adott ország számára nagyon fontos jelképes épületek, intézmények, amelyekről nem is gondoljuk. És hogy ennek milyen kockázata van?
Így van, hát ugye nem csak borászatok vagy mozihálózatok, de hát nagyon érzékeny iparágak, cégek, igen, egyebek is kínai kézbe kerültek. Tehát ez nem véletlen, hogy a most az Európai Unióban nagyon éresen fölmerül a stratégiai autonómia dilemmája, és ennek nem csak a kimondott katonai vetülete, hanem az, hogy egyszerűen Európa túlságosan naív volt, és engedte külső szereplőknek, egyébként nem csak Kínának, de Egyesült Államoknak, másoknak, hogy stratégiai iparágakat fölvásárolják, vagy engedte azt, hogy egy tulajdonképpen illojális küzdelemben, miközben az európai nagy cégek betartottak egy csomó szabályt, a közben a szabályokat be nem tartó amerikai és kínai versenytársak legyőzték ezeket a cégeket. És nyilván ahány állam, annyi fajta érdek. De a pandémia, meg számos egyéb dolog azért ráébresztett nagyon sokakat, hogy valamit kell tenni Európának, ha nem akar teljesen eljelentéktelenni, illetve ha nem akarja azt, hogy a stratégiai és egyéb iparágait végképp Amerika és Kína dominálja, vásárolja föl, vagy éppen jelentéktelenítse el. Ez a ráébredés, ez valóban folyik, és van egyfajta gondolkodás, sőt már döntések is születtek az Európai Unióba, például arról, hogy milyen típusú adatszolgáltatást kell teljesíteni kínai cégeknek, ha befektetni akarnak, sőt, hát lényegében a karbonadó, az európai karbonadónak a politikája, ami nagyon röviden zanzásítva arról szól, hogy a zöld célok elérés érdekében Európa megadóztatni kívánja azokat a kívülről bejövő termékeket, amelyeket nem zöld módon, vagy nagyon környezetszennyező módon állítanak elő. Nyilván ez ellen a politika ellen, mert Kína élesen tiltakozik, mert úgy gondolja, hogy ez egyfajta protekcionizmus az európaiak részéről, és a legfontosabb céljuk ezzel, mondják a kínaiak, hogy valami fajta gátat vessenek a kínai termékek beáramlásának.
Azt írja a szerző, hogy nyugaton az adatok pénzétételének törvényessége és etikus volt a kérdés, közben keleten az adatok fegyverként való felhasználása és a digitális világ és az államérdek kapcsolata a kérdés.
Pontosan így van. Ez szerintem, hogy mit fogad el egy adott ember. Tehát mi nagyon szoktuk utálni a GDPR-t, mert hogy mindig mindenfajtát kell kattintani honlapokon, meg egyebeken. De hát azért mondjuk a 20. századi totalitárius diktatúrák ismeretében azért szerintem nem olyan meglepő, hogy az európaiak igyekeznek mindent megtenni, hogy az ilyen Big Brother államok lehetőleg ne alakuljanak ki. Vagy az, hogy most nagyon komoly adókkal sújtják a javarészt amerikai internetes mamutokat, az részint persze adóelkerülés is, de hát az adatokkal való teljesen gátlástalan bánásmód miatt is kerül sor Európában. És ünnepelhetjük a kínai sikert, meg hogy mennyire erős állam, ami persze részint igaz, amit mindenkiül az ember meg tud állapítani, de hát azért nem tudom, hogy mi Európában, vagy akár Magyarországon el tudnánk ezt fogadni, hogyha átmegyünk a piroson a gyalogátkelőn, akkor egy hang rögtön azonosít minket az arcunk alapján, mesterséges intelligenciával figyelmeztet minket, és ha nagyon ugrálunk, akkor még a társadalmi kreditpontjainkból is veszítünk, aminek következtében mondjuk majd nem vehetünk vonatjegyet vagy repülőjegyet. Ez pont arról szól, hogy mit fogadnak el az emberek. Tehát van egy nagyon közösségelvű kultúra, ahol több ezer éve erre szocializálódtak, és a hierarchiának nagyon fontos szerepe van, ellenben az egyén joga az mindig a közösség alá rendelődik, akkor ilyet is el tudnak fogadni. Hát ráadásul úgy, hogy az az állam, vagy az a kínai kommunista párt, amelyik ezt bevezeti, az mondjuk az elmúlt évtizedekben több százmillió embert kiemelt a szegénységből. Tehát a kínai nemzeti büszkeség az el tudja azt fogadni, hogy ez is ára annak, hogy Kína stabil áram maradjon. Ugye a nagy kínai rettegés, ami mindig motiválja az ő lépéseiket, az a destabilizáció, a felfordulástól való félelem. Ugye a Frankopán könyve is nagyon szépen kijön, hogy a kínai narratíva úgy néz ki, hogy ti nyugatiak minket megaláztatok, 19. század végétől leszorítottatok minket, kizsákmányoltatok, előnytelen kereskedelmi szerződéseket kényszerítettetek ránk, de aztán jött a kínai kommunista párt, 49-ben megszerezte a hatalmat, létrehozta a népköztársaságot, és azóta folyamatosan tartunk fölfelé, és most eljött a revans ideje. Ugye ebbe kétség kívül sok igazság van, tehát tényleg nyilván volt gyarmatosítás, volt ópiumháború, voltak egyebek, de ettől még szerintem az ő modelljüket nekünk, akik teljesen más módon szocializálódtunk, meg más dolgokat tartunk fontosnak, nem kell elfogadni, de ismerni kell őket.
Ablonci Bálint újságíróval beszélgettünk Peter Frankopán könyvéről, Új selyemutak, világunk jelene és jövője. A könyvet, ahogyan a korábbit, a selyemutat is, a Park kiadó jelentette meg.
A Trend FM kulturális hírmagazinját hallották.